Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Amikor az Isten igéje megszólít bennünket, akkor az mindig különleges tapasztalat és különleges élmény, és azt gondolom, hogy az éneklés is egy ilyen ige hirdetés, amikor megszólít bennünket és felidéz bennünk emlékeket, gondolatokat. Dicsőség az Istennek az énekért, mert az ének az imádság is egyben, meg ige hirdetés is egyben. A Timóteushoz írt első levél, első fejezet 15. és 16. versét olvassuk el alapigeként. Timóteushoz írt első levél, első fejezet 15 és 16 így szól. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét. Példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Timóteushoz írott levél Pál apostol levele. Pál apostol volt az, aki ezeket a szavakat leírta, és mi most olvashatjuk. Igaz beszéd az, és teljes elfogadásra méltó. Ez egy olyan beszéd, amit elhihettek. Ez egy olyan üzenet, ami igazságot tartalmaz. Azért forgatom a szavakat újra és újra, hogy lássuk a súlyát annak, amit Pál apostol mond. Én igazat mondok nektek. Higgyétek el, és fogadjátok be a szívetekbe, hogy Jézus Krisztus azért jött erre a földre, hogy megtartsa a bűnösöket. Hát, nem az igazakat? Jézus azért jött a földre, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül az első én vagyok. De vajon, hogy mondhatott Pál ilyet, hogy a bűnösök közül az első én vagyok? Végig kell gondolnunk, hogy Pál kicsoda? Pál apostol saját magáról egy leírást ad, ez pedig a Filippi levélben, és fogjuk a második versét is itt a Timóteusi levélből idézni még, de meg kell néznünk, hogy Pálnak mi a vallomás a saját magáról, a Filippi 3, Filippi beliekhez írt levél 3. fejezet, és olvassuk el az 5. verstől, 4. verstől. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül. Izrael népéből, Benyámin törzséből származom. Héber a héberek közül. Törvény szempontjából farizeus. Buzgóság szempontjából az egyház üldözője. A törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Pál elég sok mindent elmond itt magáról. Olyan dolgokat mond el, ami egy nyomatékot jelent az ő személyére vonatkozólag. Azt mondja, én a zsidók közül egy tekintélyes ember vagyok. Én igazi zsidó vagyok, 8. napon körülmetéltek, ez azt jelenti, hogy én a kiválasztott nép tagja vagyok. Törvény szerint vagyok hozzátok tartozó, közületek származom. Aztán azt is mondja, hogy törvény tekintetében, a törvény megtartása tekintetében, a cselekedetei tekintetében fedhetetlen. Nem tudom, hogy ezt tudnánk-e mondani magunkról, ha csak ezt a szeletet néznénk. Aztán azt is elmondja, hogy Benyámin törzséből származom. Azt is mondja magáról, hogy farizeus vagyok. A mi fülünknek ez a szó, hogy farizeus nem olyan szépen cseng. Farizeus. Ne legyél már farizeus. Ez nem olyan dicséret. De abban a korban, aki farizeus volt, az a zsidó gyülekezetnek egy különleges részéhez tartozott, méghozzá ahhoz a részhez, akik mindent nagyon tökéletesen csináltak. Akik minden törvényt ismertek, értettek és betartottak. Ők egy neves csoport volt, egy tiszteletre méltó csoport volt. És Pál, mikor ezt végig sorolja, akkor azt mondja, hogy hát ha valaki bizakodhatna a testi dolgokban, akkor én biztos. Mert én igazi zsidó voltam. makulátlan zsidó voltam. Ezek érvényes, súlyos dolgok voltak, mint érv és mint befolyás abban a környezetben, ahol ő élt. És nem folytatja, hogy elmondhatná azt is, hogy a legnevesebb iskolákban jártam, ugye? Hogy ő kinek a tanítványa volt, hogy ő előtte nyitva volt a karrier útja, hiszen nagyon fiatalon a Sanhedrin tagja volt, befolyással rendelkezett, megbecsült ember volt. Ezt is elmondhatta volna. Ő nagy volt a nemzetében. A múltja, ami mögötte volt, a tapasztalatai, a nemzetre gyakorolt befolyása, mindegy olyan súly volt az életében, aki előtt ajtók nyíltak, ha szüksége volt rá. És mégis úgy folytatja ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is. Kárnak ítélek mindent. Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Ahhoz, hogy az ember egy árat fizessen valamiért, mérlegelni kezd. Van, aki azt mondja, hogy én autót fogok most venni, és elmegy az autópiacra, vagy keresgél az interneten, és látja azt, hogy hány kilométert futott, meg hány éves az az autó, meg mit tud, milyen lehetőségek vannak vele, és aztán ott lát egy borzasztó magas árat. Azt mondja, hogy nagyon jó az az autó, de ennyit nem ér. Vagyis mérlegelünk, hogy miért, mennyit fizetünk, így vagyunk vele. Lehet, hogy valamit nagyon szeretnénk, de azt mondjuk, hogy ennyit nem ér, akkor ha ennyit nem ér, akkor nem fizetünk érte annyit. Pál apostolnak a zsebében nagyon sok minden volt, az előbb végigmondtuk. Vajon miért volt képes azt a sok összegyűjtött értéket odaadni? Vajon képes lett volna-e odaadni, ha az, amit kap, nem érte volna meg anyagi nyelvre fordítva? Különleges élmény és különleges tapasztalat kellett ahhoz, hogy mindezt odaadja. Sőt, sokkal többet mond róla. Amit én odaadtam, az semmi ahhoz képest, amit kaptam. Amit én elengedtem, értéktelennek látom már. De amikor ott voltam, nem láttam értéktelennek. Akkor azok értékek voltak, sőt, befolyást és tekintélyt jelentett. És súlyt jelentett. De ma már nem látom értékesnek azt, hanem azt mondom, hogy kár és szemét. Vajon mi kell ahhoz, hogy az ember látásmódja ilyen nagyot változzon? Hogy valamiről azt mondja, hogy értékes, fontos, hasznos, jelentős, mindent megteszek, hogy az enyém legyen, és büszkélkedek rá, én már a Sanhedrin tagja vagyok. Vajon mekkora látásmód változás kell, hogy aztán mindenre azt mondjam, hogy semmi. Ez semmi. Mert megváltozott a látásmódja. És meglátta az érem másik oldalát is. Azt gondolom, hogy az életünkben a legnagyobb kérdés, hogy vajon csak a magunk szemüvegén keresztül látjuk-e a világot, emberi oldalról és emberi szemüvegen keresztül, hiszen emberek vagyunk, látjuk az érem egyik oldalát, vagy olyan kegyelemben részesültünk már az Istentől, és olyan áldottak vagyunk, hogy ezt a kegyelmet elfogadtuk, hogy látjuk az érem másik oldalát, amit csak az Isten szemüvegén keresztül tudunk észrevenni. Meglátni azt a másikat, azt a többet, azt a nagyobbat, azt a tisztábbat, azt az elveszíthetetlent, amit csak az Úr szemüvegén keresztül veszünk észre és fedezünk fel. Ha visszatérünk az alapigénkhez, akkor a 16. verset szeretném még olvasni. Azt mondja Pál, de azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így örök életre jutnak. Pál azt mondja, én példa leszek nektek. Példa vagyok nektek, és majd mindazoknak, akik hisznek és örök életre jutnak. Pál azt mondja, azért könyörült rajtam az Úr, hogy megmutassa, mire képes a kegyelem. Mert a bűnösök közül az első én vagyok. Elmondtuk hát, hogy mi minden volt Pál apostol kezében, vagy Pál apostol zsebében, amit értéknek lehetett nevezni. Azt mondta, hogy én egy körülmetölt zsidó vagyok, a kiválasztott nép tagja, farizeus vagyok, fedhetetlen és buzgó, és én nem vagyok bűnös, én mindent úgy tettem, ahogy előírt volt. Vajon mi volt az, amit Pál megtapasztalt, ami miatt a látásmódja megfordult, és másként látta már saját magát és az életét? Az apostolok cselekedete 7. fejezetét keressük meg. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 7. fejezetét. Az 54. verstől ezt találjuk. István kivégzéséről, az első keresztény vértanú kivégzéséről olvashatunk itt. Amikor István bizonyságtételét hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. Ő azonban szent lélekkel telve az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt, íme látom az eget megnyílva, és az ember fiát, amint az Isten jobbja felől áll. Erre hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak. Azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig felső ruháikat egy Saul nevű ifjú lába elé tették le. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott. Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott. Uram, ne rótt fel nekik ezt a bűnt. És amikor ezt mondta, meghalt. Hát mit is olvasunk itt? Hát mi is történt itt? Van egy keresztény, akit oda szólítanak a Sanhedrin elé, és megvádolják Isten káromlással. És amikor ott van előttük, azt olvashatjuk, hogy Szentlélekkel teljes férfiú volt, és olyan hatalommal szólta az igét, hogy nem tudtak ellenállni neki. Ezért azt mondták a Sanhedrinben, hogy szükségünk van egy ékesen szóló és bölcs férfira, aki a zsidók tanítását logikai sorrendben tudja felfedni, és elmondani mindenkinek, hogy legyen méltó vitapartnere Istvánnak. Tudjátok, ki volt ez az ifjú, aki István vitapartnere volt a Sanhedrin elleni előtti kihallgatáskor? Úgy hívták Saul, a nemzet reménysége, aki bölcs volt, ékesen szóró és nagy tudású. És ki, ha ő nem, majd ő képviseli a zsidók igaz tanításait. És ő kiválóan beszélt. Pál apostol abban az időben a legnagyszerűbb ékes szólással és a legnagyobb bölcsességgel mondta el, amit ő hitt akkor. De István beszéde mögött volt valami több. Az isteni bölcsesség és az isteni erő. És annak ellenére, hogy Saul a maga álláspontjában meggyőződéssel beszélt, mégsem múltak el azok a szavak pusztába kiáltott szóként. Az elméjében gyökeret vertek. Ott voltak, és nem tudta őket kitörölni. Pál nem tudta elűzni azokat a szavakat, amit Istvántól hallott. Hiszen nagyon jól tudta, hogy miről beszél. Ha valaki volt, aki világosan értette István szavait, akkor az Pál volt. Az Apostolok története című könyv 65. oldaláról olvasom ezt a szakaszt. Pál vezető szerepet vitt az István elleni tárgyalásokon. Hatásos ékes szólással a rabbik logikája szerinti beszéddel világította meg az esetet, hogy meggyőzze a népet István veszedelmes tanai felől. István vértanú halála az összes szemtanúra nagy hatást tett. Halála nagy vesztesége volt a gyülekezetnek, de Saul megtérését eredményezte. Sokszor azt gondoljuk, hogy hiába való volt, ami Istvánnal történt. De azt látjuk, hogy Saul megtérését eredményezte. Aki nem tudta többé kitörölni emlékezetéből a vértanú hitét, kitartását és azt a dicsőséget, amelyet arca visszatükrözött. István halálakor vállalt szerepe miatt Sault a magas tanács tagjává választották. Ideig, óráig hatalmas eszköz volt Sátán kezében, hogy lázadó terveit általa véghez vigye Isten fia ellen. Irgalmatlan üldözés következett. Mi történt hát ott? Emlékezzetek, hogy István ott van és megkövezik, és István valami különleges dolgot mond, azt mondja, látom az eget megnyílva, és az emberfiát, amint az Isten jobbja felől áll. És dicsőség ragyog az arcán. És aztán elhangzik egy mondat, Úr Jézus, vedd magadhoz a lelkemet. Uram, ne ród fel nekik ezt a bűnt. És ott van Pál, aki a ruhákra vigyáz, a megkövezők ingújra vetkőznek, szokták mai szóval mondani, leveszik a felső ruháikat, és amikor megkövezik őt, akkor látja az eltorzult, dühött arcukat, ahogy megkövezik Istvánt. Hiszen azt látjuk, fogukat csikorgatva rárohantak, elveszítve emberi mi voltukat, kikelve magukból, dühösen rárohannak, és dobálják a köveket. És Saul ott van, és figyeli őket. És figyeli azt, akire hullanak a kövek. És látja a különbséget. Látja a különbséget, hogy az arcán békesség van, hogy nincs benne harag, hogy nincs benne indulat. Sőt, a kivégzőire Isten bocsánatát kéri, és ezt a képet nem tudja kitörölni az emlékezetéből. És ott forog benne, hogy vajon igaz ügyet képviselek én? Vajon helyes gondolat az, hogy a keresztények ellenség? Vajon mi lehet az igazság? És megszületik benne az a nagy gondolat, hogy vajon jó helyen állok-e? Vajon jó ügyet szolgálok-e? Mit tesz az ember olyankor, amikor szembesül magával? Amikor rátalál arra a képre, hogy amit eddig gondoltam magamról, az nem olyan. Sok minden tehet, összetörheti a tükröt. És azt mondja, nem nézem magam, mert nincs tükör, nem látom magam, hogy sáros vagyok. Ez egy jó megoldás, úgy mondják, hogy struc politika. Nem foglalkozunk a bajjal, akkor nincs. De az Úr nem engedte, hogy Pál ilyen könnyen elmeneküljön. Mert hogy először Pál jó nagy kalapáccsal összetörte a tükröt. És tudjátok, István kivégzése után mit tett? Ahhoz, hogy elhallgattassa a kínzó lelkiismeretét, a feltámadt meggyőződését, teljes energiával belevetette magát a keresztények üldözésébe. Ha meg akarsz erősödni valamiben, egy álláspontban, egy elvben, egy gondolatban, akkor azt gyakorolnod kell, és minél többet csinálod, annál inkább megnyugtatod magad arról, hogy ez rendben van. Ezt így kell csinálni, és így van helyén. Minél többet kimondod a szádon, minél többször gyakorlod, annál inkább helyesnek fogod érezni azt. Mert az ember megőrülne akkor, ha tudná valamiről, hogy rossz, és mégis csinálná. Akkor nyugszik meg a lelke, ha vagy abba hagyja azt a dolgot, ami rossz, és nem teszi többé, akkor a lelke megnyugszik, vagy akkor tud megnyugodni a lelke, hogyha tudja valamiről, hogy rossz, és egyszer csak azt kezdi róla mondani, hogy jó. A rosszról azt mondja, hogy jó, és attól kezdve megnyugszik a lelke, mert azonos lesz önmagával. Nincs más út. Pál megölte a lelkét, és azt mondta, jó az, amit csinálok. És minél hevesebben üldözte a keresztényeket, minél dühöttebben, annál jobban nyugtatta magát, hogy rendben van az, amit én csinálok. És süketté akarta tenni a fülét a Szentlélek szavával szemben. El akarta hallgattatni a lelkiismeret szavát, mert nagyon fájt volna. mert az változást kért volna. Mert az azt akarta mondani neki, változz meg, fordítsd meg az utadat, térj meg, úgy szoktuk mondani. Ez nagyon nagy ár. Vajon kész-e erre valaki is, hogy ezt kifizesse? Isten jelenlétének feltűnő bizonyossága István halála alkalmával megingatta Saul hitét Jézus követői üldözésének jogosságában, amire nagy buzgalommal rávetette magát. Legyőzte a lelkében levő nyugtalanságot, és annál inkább tette azt, amiről ebben a pillanatban világossá lett, hogy rossz. A 9. fejezetben, Apostolok cselekedetei 9. fejezetben, ezt olvashatjuk az első 3 versben. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Miért üldözöl engem? Pál azt mondta, ha összetöröm a tükröt, akkor minden rendben lesz. De az Isten kegyelmesebb annál, mint hogy ezt hagyja. Mert az Isten szól mindenkihez, azt olvashatjuk az igéből, az Isten szól mindenkihez egyszer vagy kétszer, így is, úgy is, amúgy is. Megszólít, megráz, egész életünket megrázza, hogy végre meghalljuk, mit mond, hogy végre ráfigyeljünk egy kicsit, de szabadságunkban áll elutasítani. Pál elutasította először azt az elementáris, erős képet, ami István arcáról tükröződött, elutasította. És azt mondta, a karrier, az előmenetel, az eddigi múltam, az eddigi életem, meg mindaz az érték, amit a kezemben, a zsebemben hordok, több annál, hogy feladhassam. Hogy adhatnám fel? Ezért inkább a lelkiismeretemet szorítom ki, és ölöm meg. De ebben a pillanatban történt valami, amit igazából más nem értett rajta kívül. Egy nagy vakító fényesség, leesett, és egy hangot hallott, hogy Saul, Saul, miért kergetsz engem, miért üldözöl engem? És senki nem értett semmit. A katonák, akik ott voltak, csak azt látták, hogy leesett a lóról. Számukra nem volt semmi, ami ezt megindokolhatta volna. Ez Saullal történt, csak vele. Miért üldözöl engem? És Saul nem ismeri ezt a hangot. Saul számára ez a hang teljesen ismeretlen. Mert úgy válaszol, ki vagy, Uram? Ki vagy, Uram? Ki vagy te? Ez volt a válasz. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. Pál ekkor már eldöntötte, hogy Jézus követője lesz? Ez egy fontos kérdés. Pál számára, amikor leesett a lóról, és ezt a párbeszédet folytatja, hogy miért üldözöl engem, ki vagy te, Uram, én vagyok Jézus, akit üldözöl, ez azt jelenti, hogy Pál ekkor már megtért? Vagy még ez ezután következik? Mert hogy önmagában véve találkozni az Istennel, aki térdre kényszerít, aki lever a lóról, aki elkápráztat, és nem látunk. A találkozás az Isten nagyságával nem jelenti azt, hogy én szeretem őt. Nem jelenti azt, hogy becsülöm őt. Nem jelenti azt, hogy Uramnak szólítom és királyomnak. Egyszerűen azt jelenti, hogy ő az erősebb, én meg a gyengébb. Ő a nagy, én meg a kicsi. Ez nem kapcsolat. Ez nem kapcsolat. Ez találkozás. Ez egy nagyon fontos pont, ez a találkozás. Találkozik Saul végre az Isten fiával, találkozott már egyszer, csak kidobta István halálakor. Azt mondta, el akarom felejteni. Nem akarok tudni róla, de az Isten fia újra megszólítja. És megvakul a káprázattól, a dicsőségtől, hogy mondjam így, az Isten dicsőségétől, és be kell vezessék a szálláshelyére, és különleges napok következnek. Különleges napok következnek. Azt olvassuk, 3 napig nem evett, és nem ivott. Mikor történik velünk olyan, hogy nem eszünk, és nem iszunk? Volt már veletek olyan, hogy nem akartatok, és nem tudtatok, és nem bírtatok enni? Például, ha betegek vagyunk. Vagy például, ha valami olyan történik a szeretteinkkel, amiért nagyon félünk, nem tudunk enni, se aludni. Volt már veletek ilyen? Hát hogy ne? Amikor valami nagy próbatétel ér minket, valami nagy félelem, és nem tudjuk, mi következik, és ott vagyunk a bizonytalanságban, nem tudunk enni, meg aludni se. Amikor az ember viaskodásban van a lelkével, és nem tudja, hogy merre tovább, akkor nem tud se aludni, se enni. Amikor döntést kell hozni, valami súlyos döntést, valami jelentős döntést, akkor nem tudunk se enni, se aludni. Pál életében itt volt a nagy kérdés, merre tovább. Egyszer már kidobta és összetörte a tükröt, ami szembe fordította saját magával, hogy jó úton vagy-e. Most is megteheti. Hát egyszer bevált, és ment tovább, mert fontosabb volt az érték, ami a zsebében van, és ment tovább. És most újra itt van, és az Isten újra megállította, és újra föl kell tenni a kérdést, hogy most merre tovább? A nagy kérdés az volt, Pál, most mit kezd ezzel? És ez nem egy csapásra történik. 3 napig vívódik a lelkében, hogy melyik oldalra álljon. Mert eddig azon az oldalon állt, hogy én vagyok a makulátlan, fedhetetlen farizeus. Én vagyok az, akinek az életében nincs hiba. Semmi. És átállni arra az oldalra, hogy én bűnös vagyok, aki rettenetes dolgokat csináltam, aki halálra juttattam az Isten emberét, aki mindent megtett, hogy bekövetkezzen a megkövezés, és hány embert kötöztettem meg, és vitettem Jeruzsálembe, és én egy rettenetes, borzasztó cselekedetek sorát tettem. Én egy rettenetes ember vagyok, én egy bűnös vagyok. Átállni a fedhetetlen oldalról a bűnös oldalra nem kis dolog. 3 nap vergődés volt, ami kellett hozzá, hogy végre kimondja magáról, hogy vétkeztem az Isten ellen. Vétkeztem a népem ellen. Vétkeztem Jézus Krisztus ellen. Hogy ezt kimondja, 3 nap küzdelem kellett hozzá. A legszigorúbb önvizsgálatnak és töredelmes alázatnak ezeket a napjait teljes magányban töltötte. A 9. vers így szól, és ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Mi következik ezután? Isten kegyelme által kezdi látni magát, hogy kicsoda ő. És azt olvastuk az alapigében, ha emlékeztek, hogy igaz beszédez és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszú tűrését példagyanánt azoknak, akik ő benne hisznek az örök életre. Azt mondja, mi mindent tettem én? Hát mit tettem én? Én voltam a vérengző gyilkos, és várt rám az Isten fia. Nézzétek, várt rám az Isten fia, és megmentett, és megszólított, és nem hagyott ott. Hát akkor nektek is van remény, hozzátok is szól, titeket is megment, nem vagytok egyedül. Még egy mozzanatot szeretnék olvasni. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Ananiás, az Úr megszólította őt látomásban. Ananiás! Mit válaszolt Ananiás? Itt vagyok, Uram. Hát Ananiás nem kérdezte, hogy ki vagy te, Uram? Miért nem kérdezte Ananiás, hogy ki vagy te, Uram? Mert Saul ezt mondta, ki vagy te, Uram? Mert Ananiás ismerte a hangját. Ananiás tudta, ki beszél hozzá. Azt mondta, Ananiás azt mondta, hogy itt vagyok, Uram, tessék. Az Úr azt mondta, kelj fel, menj abba az utcába, az egyenes utcába, keresd meg Sault, tedd rá a kezedet, gyógyítsd meg, és kereszteld meg. Csak azt a mozzanatot mutatom nektek, hogy ismerte a hangját, tudta, kivel beszélget. Amikor csendesen a szíved mélyén megszólít a Szentlélek, és valamire azt mondja, hogy nem így kellett volna. Ismered a hangját? Tudod, hogy kitől jött ez a gondolat? Tudod, hogy kitől jött a rossz érzés? Amikor lelkiismeret furdalásod van? Vagy inkább azt mondod, ezt a rossz érzést utálom, ezért inkább megfojtom. Kidobom az ablakon, mert nem jó erre gondolni. Ugye értitek? Vagy azonosulunk vele és változtatunk, vagy a lelkiismeret furdalásunkat fogjuk megfojtani, mert nem akarunk kezdeni semmit. Testvéreim, befogadjuk-e azt a gondolatot, ami befogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy megtartson engem, és megtartson téged. Befogadod-e azt a gondolatot, hogy nem ítélkezni jött az Isten fia, hanem megtartani, hogy megtartassék a világ általa. És Jézus türelmesen várt Pálra, és türelmesen vár ránk is. Hogy meg tudjuk mondani, ahogy Pál is megmondta, példagyanán történik ez velem, hogy ti is reménységre jussatok. Mert én ilyen voltam, és az Isten ilyenné alakított. Mert én azt, amit eddig szépnek gondoltam, most elmondom, hogy kár és szemét, csak hogy az Istent megnyerjem. Csak hogy Jézust megnyerjem, csak hogy Jézust ismerjem. Mert a legnagyobb kincs, és mindaz semmi, amit kaphatok, a kegyelem és az örök élet ajándéka. Tudjátok, volt Mária Magdolna, akit 7-szer szabadított meg az Úr Jézus a gyötrő gonosztól. Aztán gondoljatok Nabukodonozorra. 3-szor keményíti meg a szívét, mire végre megtér. Először is, mikor az álomban megjelenti Dániel neki az álom megértését, aztán mikor megérti, mégse fordul az Istenhez, hanem szobrot készít, és aki nem imádja a szobrot, tűzbe dobatja. És aztán, mikor felfúvalkodik, nem ez a nagy Babilon, emlékeztek? Megkeményíti magát újra és újra, de az Isten újra és újra megszólítja. Milyen türelmes az Isten, mert azért jött az Isten fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Hogy megtartson téged és megtartson engem. Vajon rám, vajon rád, meddig kell még várnia, hogy jöhessen végre. Nem késik el az ígérettel az Úr, hanem hosszan tűr, érettünk. Nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, megköszönjük neked ezt a türelmet, hogy vársz ránk. Vajon készen állunk-e, hogy oda menjünk hozzád, hogy figyeljünk a csendes hangodra, amikor hozzánk szólsz? Vajon meddig kell még várnod ránk, hogy a szívünket megüresítsük, és kitárjuk előtted, hogy te benne lakozást vehess? Hallgass meg az imánkat, Istenünk, hallgass meg minket, amikor hozzád fordulunk. Tiszta szívet teremts bennünk. A te szent lelked lakozását kérjük, ami minket újjászül és újjáteremt. Hogy lássunk meg téged, lássuk meg az örök értékeket. Hogy tudnánk úgy élni, hogy mások megtérését szolgáljuk. Hogy szavak nélkül, ha látják az életünket, látják, hogy hogy megyünk át egy betegségen, vagy egy megpróbáltatáson, vagy egy fájdalmon, látva minket, ők is megtérésre jussanak. Ahogy Pál találkozott veled, István halála idején. Taníts meg bennünket hozzád méltó életet élni, hogy megdicsőítsünk téged. Áld meg ezt a gyülekezetet, áldjál meg bennünket, mindannyiunkat. Áld meg Katikát, akinek ma van a születésnapja, hogy boldog és áldott élete legyen. És imádkozunk azért is, hogy meggyógyuljon, hogy itt legyen köztünk, hogy szolgáljuk együtt a te drága nevedet, hogy tudnánk sokat énekelni együtt. Áld meg őt, Istenem, hittel, reménységgel, bizakodással. És imádkozunk azért, hogy mi hűséges, bizonyságtevő életet éljünk, hogy együtt legyünk, összetartsunk, becsüljük és szeressük egymást. Áld meg ezt a gyülekezetet, hogy a te dicsőséged rajtunk meglátszon. Jézusért kérünk, Istenünk. Amen.